Kedves hallgatóink, a vendégem Gró Gáspár, József Attila díjas irodalom, történész, kritikus, szerkesztő, főszerkesztő. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok! Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
És hát amit rögtön említeni akartam, hogy ez évtől a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Ezt mindig így el szoktuk mondani, de egy kicsit el is siklunk fölötte, hogy mondja már el pár szóban, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Mert tudjuk, hogy vannak akadémikusok, de hogy praktikusan mi a rendes tag és a levelező tag között a különbség, azt azért a laikusok nem nagyon tudják.
Gyakorlatilag semmi.
Aha.
Azt hiszem, hogy a megnevezés tulajdonképpen nem tudom, hogy legyen két fokozat, én nem tudom, hogy hogyan alakult ki történelmileg. Persze van egy tippem, hogy vannak valamilyen szervezetben tiszteletbeli tagok. A rendes tagnak hívják szerintem azt, aki már hosszabb ideje ott van, jogköre nincs több, mint a levelező tagnak. Tehát az alapvető különbség inkább azt hiszem a nem tag és a levelező tag közt. Van a levelező tag és a rendes tag közt, szerintem csak egy árnyalatnyi vagy megnevezés.
Világos, jó, akkor nem arról van szó, hogy a levelezők rendetlenek.
Nem. Igen, és én több éven keresztül van még egy fokozat, ami a köztes tületi, de nem akadémikus tag.
Igen.
Az nem tag, de mondjuk én azt a levelező taggal szemben rügyező tagnak teveztem.
Az is nagyon jó. Lehet, hogy föl lehet venni ezt is, vagy hivatalossá tenni. Amiről fogunk beszélgetni, vagy többek között fogunk beszélgetni, az I.S. Gyula, ugye I.S. emlékév van, hiszen, hogyha jól emlékszem, akkor 83-ban hunyt el, de hát nyilván ezt a Petőfi emlékév, ez egy kicsit elhomályosítja, de amúgy is én azt tapasztalom, és nem tudom, hogy ebben megerősít-e, hogy kicsit elhalványult I.S. Szóval sok másokkal egyetemben, de hogy annak ellenére, hogy van a népi kultúrának, és hát elsősorban a népzenének, néptáncnak egy ilyen revival, az, amiről beszél akár a Puszták népében, az egész hát kultúra meg korszak, arra már nem nagyon akar senki emlékezni, szóval nehezen veszik elő I.S. Nem tudom, mit gondol erről?
Hát egyrészt természetes, hogyha meghal egy nagy alkotó, akkor utána jön egy ilyen átmeneti purgatórium állapot, amikor ugye először van egy nagy fölívelés, hogy na meghalt, akkor most gyorsan emlékezzünk, aztán ez elmúlik, utána hosszabb csönd, és aztán nagyjából kialakul valakinek a helye a szellemi hagyományban. De I.S.-sel kapcsolatban mindig nagyon sok probléma volt, eltekintve attól, hogy voltak időszakok, amikor különböző nem feltétlenül az ő közvetlen, direkt irodalmi működésével kapcsolatban vált fontossá. Mm. Erről szerintem hosszabban lehetne beszélni, de föl kellene bontani részkérdésekre. Az egyik ugyanis magával a népiséggel, népi gondolattal, igen, népi politizálással kapcsolatos. Én rögtön kétfelé választanám ezt a mindig összefüggő, egybemosódó fogalompárt, hogy népi irodalom és népi írói mozgalom és népi esség vagy népiség, mint művészeti irodalmi program. Ez két külön dolog. Tehát a népi politizálás, ez tulajdonképpen valahogy az ellenfelek ragasztották rá arra a gondolkodásmódra, amiben valóban az egykori népiesség, a Petőfi idején való népiesség étosza jelent meg a 20. században. Mm. Ez volt az első rész, és hát azért Petőfi egy olyan kicsit a 19. századi magyar nyelvű irodalom alapítás emblematikus alakjaként egy megemészhetetlen nagyság volt. És nem véletlen egyébként, hogy most a kérdésben is fölmerült a Petőfi emlékév kapcsán is, hogy hogyan lehet ezt összekötni az I.S. emlékével. Hát az egyik azért egy 200 év, a másik 120 már
igen,
a megközelítésben, és a 120 nem olyan nagyon kerek évszám, de mondjuk nullára végződik, tehát kerek.
Igen.
Nos, tehát az irodalmi népiesség az egy meghatározható, esztétikailag is definiálható valami. ez mondjuk a magyar irodalom természetéhez tartozik, mert a magyar nyelv, amikor egyáltalán visszakapta nem csak az alkotmányos jogait, vagy a közéleti jogait, de tulajdonképpen az arisztokrácia és a műveltség nyelve az nem a magyar volt. A műveltség nyelve a latin volt, az arisztokrácia, hát hol német, vagy máshol francia, vagy részben itt is, de a magyar nyelv az nem nagyon volt használatos a tudományokban, művészetekben. Hol maradt meg? Ugye a parasság körében, amit a legegyszerűbben népnek mondtak. Tehát ez volt az első közelítés, ugye a Bartók számára is fontos kérdés volt, hogy a népdalt hogy hívja, és ő inkább azt mondta, hogy parasztdal. Tehát mondjuk a parasztiság és a népiesség ez valamilyen formán össze is kapcsolódott, össze is függött.
Igen.
De ez mondjuk az egyik rész. De ha megnézzük, hogy az úgynevezett népi politizálás mit jelent, az már egy egészen más, az már nem művészeti, nem irodalomtörténeti, nem esztétikai kérdés, hanem művelődés történeti, vagy politika történeti, vagy eszme történeti. Ez egy másik, más ügy. A kettő persze érintkezik, meg van átfedés valamennyi köztük, de nem ugyanaz. Most így és mind a két irányból fontos alkotó.
Nyilván az átfedés, tehát nyilván az irodalom és a politikai mozgalmak átfedése az mindig személyekben csúcsosodik ki, tehát mindig ott van egy-két olyan kulcsfigura, akit szerzőként is ismerünk, és politizáló, szándékosan nem használom a politikus kifejezést, de politizáló alkatként is ismerünk.
Minden esetre így létrejött egy nagyon érdekes helyzet mondjuk a 30-as években, hogy a népinek nevezték, vagy a népiességhez, vagy a népiesek körébe sorolták Németh Lászlót, Illyés Gyulát, de mondjuk Csészabó Lászlót is, bizonyos értelemben még Szabó Lőrincet, lehetne még sorolni a neveket, akik a korszaknak az európai értelemben legszélesebb műveltségű alkotói voltak, nem csak ők, de abban a körbe tartoztak. És hát népinek tekintették a tényleg a paraszti sorból előkerült olyan költőt is, mint Sinka István, aki tulajdonképpen egy ős zseniként, vagy vad zseniként jelent meg, mint költő, de nem mint irodalomszervező, hanem teljesen más dimenzióban, de ebben a kifejezésben összetalálkozott két teljesen különböző fogalom. Mind a kettőre alkalmas, de teljesen más oldalakat jelenített meg. Na most így is, hát a 20-as évek első felében párizsi emigrációban élt, de ő maga minden ellenkező híreszteléssel meg megrögzöttséggel szemben nem paraszti származású volt, az apja uradalmi gépész volt. A felmenői közt voltak papok, vagy református lelkész háttér volt. A kisgyermek ijést a nagyszülei francia nyelvórára járatják. Igen, ott a pusztán, a zsellérek, napszámosok világában, de a közeli grófi, vagy nem tudom milyen kastélyban, egy francia nevelőnőtől már ő tanul franciául.
Aha.
Aztán 14 éves korában kerül Budapestre, ahol középiskoláit folytatja, amit már korábban megkezdett ott Dombóváron, tehát a szülőföldjén. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy klasszikus paraszti származás.
De nem voltak, nem voltak juhászok, valamiért nekem úgy rémlik.
Az egyik nagyapja számadó juhász volt, aki szintén nem paraszt az akkori falusi hierarchia szerint, mert valamiféle területen kívüliséget élvez, hiszen a személyében független, nincs benne a normál. Az akkori falusi, vagy még a feudalizmusból megradt hierarchiában. Uh-huh. Tehát egy egészen más, különös világ, És akkor még mindig nem beszéltünk arról, hogy mennyire más világ volt a Dunántúl, mennyire a Nyugat-Dunántúl, mennyire Erdély, tehát hogy hatalmas különbségek vannak. Igen. Ebben a köztudatban egy szóval elintézett paraszti világban is, amiben nem csak parasztok vannak, hanem polgárok is.
Nagyon jó, hogy ezt megvilágította, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy közelebb hozzuk ezt az aspektusát is, de hogy főleg talán az lenne a fontos, hogy újraolvassuk Ijést. Mert tényleg azt gondolom, hogy egy olyan korszakban élünk, hogy meglehetősen romanticizáljuk ezt az időszakot, ezt a korszakot, aminek kétségtelenül voltak hát romantikus pillanatai is, meg nyilván, hogyha most visszatekintünk a népköltészetre, vagy a paraszti kultúrára, az egy ilyen egészen hát mesébe illő, de hogyha mondjuk valaki, hát akárcsak a puszták népét mondhatom, leveszi azt a könyvespolcról, és egy kicsit beleolvas, és beleíli magát abba, hogy milyen időket éltek akkor a parasztok vagy a cselédek, akkor rögtön más képet kap erről.
Természetesen, és ami Ijésnél nagyon-nagyon fontos, ez a bizonyos párizsi emigráció.
Igen.
Mert hogy hazatérve, illetve még Párizsban megismeri, lakva ismeri meg a nyugat-európai gondolkodásmódot, kultúrát, de ő oda már egy baloldali mozgalomban való szerepvállalása miatt kell, hogy kimeneküljön, mert a letartóztatás fenyegeti. Tehát volt nagyon sok olyan barátja, ismerőse, akik nagyon aktívan részt vettek a kommunista mozgalomban, amelyikhez viszont neki konkrétan nem volt köze. Ő nem volt sohasem kommunista, megint csak minden ellenkező híreszteléssel szemben. Vörös katona sem volt mellesleg, aminek szintén tiltakozott ellene, de egy csomó olyan ráfogás alakult ki, vagy olyan dolgokat sikerült rá sütni, amik ellen nem nagyon volt mód védekeznie, azon kívül, hogy egyszer-egyszer leírta, hogy hát nem úgy voltak a dolgok, ahogy azt mondják róla. De ennél sokkal izgalmasabb, hogy az első versei azok kifejezetten az avantgárd élvonalába is vihették volna. Tehát írt francia nyelvű avantgárd verseket, Párizsban ismerkedett Szarával, tehát a például, de lehetne sorolni a többi kiemelkedő szürrealista, vagy akármilyen avantgárd irányú költőt is.
Sőt, bocsánat, és, hát ők aztán látogatták is őt, tehát azért erről vannak anekdoták, meg legendák.
Persze, hát meg is maradtak ezek a kapcsolatok. És ebben a világban azért, ha megnézzük, mondjuk ismert példa, hogy Picasso, aki nem tartozott ehhez a körhöz, de vagy érintőlegesen mégis, és más képzőművészek, hogy fedezték fel az afrikai törzsi művészetet.
Igen, igen, igen.
Tehát,
persze,
hogy milyen impulzus jelentett, és ez általában a folklórhoz való esztétikai kapcsolódást a 20. század elején elég izgalmassá és nem kivételessé tette. Tehát az, hogy Bartók sem véletlenül fordult a népzene felé, tehát kerestek valami olyan megújulási lehetőséget, olyan impulzusokat, amik sok minden más megvilágításba helyeztek, de tehát ez a dolognak az esztétikai része, vagy szűkebb értelemben vett poétikai része, de hát Ijésnek a szociális elkötelezettsége, az az élménykör, amit mégiscsak ott szerzett a pusztán, és azt annak a jogfosztottságnak, kiszolgáltatottságnak, aminek tanúja volt, nem elszenvedője, hanem tanúja volt, de érzékeny lélek révén azonosulni tudott ezzel a fajta, ezeknek a megalázottak és megszomorizottaknak a gondolkodásmódjával, amiben Petőfi, a nép nevében író Petőfi is hangot adott, ha belegondolunk, nem sokkal korábban.
Hát igen.
Hát ha most azt mondjuk, hogy hogy Petőfi a 60-65 évvel korábban működött, mint hogy így és eszmélkedni kezdett, az azt jelenti, minthogyha mi most visszaszámolunk, és akkor eljutunk odáig, hogy körülbelül, minthogyha ott lég Géza távolsága lenne ez a napjainktól. Igen. Tehát ez a múlt szemléletünkben, hogy milyen közeli volt 48-49 ijéshez, már 1848-49 ijéshez, ezt nem tudatosítjuk eléggé. És itt van még egy hallatlanul érdekes dolog, hogy az ő gyerekkorában még éltek olyanok, akiknek volt közvetlen, vagy legfeljebb egy közvetítővel kapott emlékük a forradalomról és a szabadságharcról. Ráadásul, és ezt így és többször meg is írja, ott volt a környékük örökösnek mondható parlamenti képviselője, az öreg madarász, aki a debreceni trónfosztó országgyűlés idején 1849-ben a szélső balhoz tartozott. És ő még így és elbeszélése szerint ugye, megfogta a kisgyermek kezét, és azt mondja, hogy úgy fogd ezt a kezet, hogy ebben ott van Kossuth Petőfi akárkinek a kézfogása is. Tehát én ezt fogalmaztam meg úgy, hogy így és Gyula a történelmet nem könyvből, hanem kézfogásból tanult a kisgyermekként. És ez meghatározó élmény volt, ezért írta meg végül is a Petőfi kötetét, és ez jelentette számára a népnek és a nemzetnek az összekapcsolását. Tehát ha ezt jelképesen vesszük, akkor a nemzet, a patriotizmus és a szociális küldetéstudat kisgyermekként összeépült benne, és egész életében ennek a kettőnek az egységét jelenítette meg, hozzátéve, hogy mindig kiegészítve az adott világnak a nemzeti kurzus idején a szociálisat kellett hozzátenni, a szocialistának mondott és az úgymond szociális igazságtételt hirdető rezsim idején mindig zárójelbe kell tenni, hogy más a propaganda és más a megvalósulás. Tehát a szociális kurzus idején pedig a nemzetit kellett felerősítenie. Tehát egy ilyen kiegyenlítő szerep, természetes kiegyenlítő szerep volt benne, és így volt az, hogy folyamatosan támadták a 30-as években a szélső jobb részéről mint kommunistát, a kommunista rezsimben pedig folyamatos támadásokat kapott, mint nacionalista.
Gáspár, a beszélgetésünk elén említettem, hogy megnyílt a napokban egy kerítés kiállítás az Andrássy úton, amiben, hogyha jól tudom, ön is részt vett.
A kiállítás ötlete az nem csak az enyém volt, hanem többen ötlöttük ki. Végül is én írtam meg a szövegét. Nagyon sokat segített a képek válogatásában és átadásában így és Mária, és ami számomra így és egészen különleges és fontossá tette az, hogy soha nem gondoltam volna, hogy ő a legnagyobb költő, vagy ő a legnagyobb drámaíró, vagy ő a legnagyobb esszíró, stb. De mindenben a legjobbak közé, a kiemelkedően nagyobb közé tartozott, és tulajdonképpen mint a 10 próbában, hogy ott sem az a győztes, aki a legjobb kerejvető, vagy a leggyorsabb sífutó, vagy a legnagyobb távolugró, vagy magasugró, hanem aki a teljes spektrumban a legtöbbet tudja nyújtani összesen. És ijésben egy ilyen szellemi 10 próbázót látok ma is, mert 60 éve volt körülbelül, 60 alkotó éve volt, és mindegyik évében, évtizedében bármi is történt, a legjobbak közé és a meghatározó személyiségek közé tartozott. Akár lehetett volna avantgárd költő, akár közéletisége, akár drámaíróként, mindenben maradandó dolgokat hozott létre, és alapvetően csak egy hasonló alkotót tudnék, aki ilyen átfogóan és ilyen mélyen benne volt a magyar szellemi életben, tulajdonképpen Kodály Zoltán, de a zene az más.
Igen.
Mint a verbális műfajok, aminek sokkal közvetlen ideológiai, közéleti és egyéb jelentése is van. De ebben az összefüggésben így is, a 20. századi magyar szellemi élet legátfogóbb jelenségének tartom, és ezért tartom példaszerűnek.
Azt szokták mondani a képzőművészek, hogy hát a plakátok, a plakát műfaj az bevonulta tulajdonképpen a kiállító termekbe az utcáról, és ugyanakkor a múzeumok meg kimentek az utcára sok esetben, és nyilván azért is jó ötlet egy ilyen kiállítás, mert kedvet csinálhatnak, meg fölkelthetik az érdeklődést az arra járókban. És most nagyon nehezet fogok kérdezni, hogyha egy fiatalember mondjuk érettségi környékén, vagy érettségi után, érettségi előtt néhány évvel barátkozni szeretne íjéssel, akkor mi legyen az első kötet, amit a kezébe vesz?
Hát ez roppant nehéz kérdés, tényleg.
Tudom, mondtam.
mert íjés, mint költő tulajdonképpen egyszerűen befogadható. Viszont ma az ilyen típusú költészetnek nincs konjunktúrája, mert túl egyszerűnek tűnik. Ráadásul ezek az egyszerűnek mondható versek is hihetetlenül összetetten intellektuálisak, és megjegyzem, mindig elég hosszúak is. Megírása után tudomásunk szerint egy embernek mutatta meg feleségünk kívül az Egy mondat a zsarnokságról című versét, Bibó Istvánnak, akinek nagyon tetszett, csak azt mondta, hogy hosszú. Más megfogalmazásban én hallottam ezt úgy is, hogy túl sok benne a betű, ami ugyanazt jelenti, csak egy kicsit szellemesebb a megjegyzés. Tehát az íjés versek általában hosszúak, és ezt a mai fiatalok szintén nem kedvelik. Ami a drámáit illeti nem játsszák, az egy dráma bemutatása, az pedig úgyis a rendezőtől függ, hogy miként mutatja meg az aktuális közönségnek. Az eszékhez nagyon nagy átfogó műveltség kell, hogy valaki befogadja és fölfogja a mélységeit, amit szintén nem tud egy mai fiatal ennek a fajta történeti műveltségnek, a nagy olvasottságnak, ismereteknek a halmazával nem tud megbirkózni, tehát nem tud hozzákezdeni, nem tud vele mit kezdeni. Úgyhogy nagyon, nagyon nehezet kérdezett, hogy mivel kellene kezdeni, és akkor marad, amit talán a legkönnyebben befogadható, eljutunk a puszták népéhez.
Hát igen.
Mert az, ugye, de hát annak is megvan a maga terjedelme, de az egyes részei azért még kirogadva is sokat mondanak.
Igen.
Szóval nem egyszerű íjéssel találkozni, és talán ez is közrejátszik abban, hogy nem olyan ismert, mint az, amit megérdemelne, hiszen az olvasás azért mégiscsak fiatalon kezdődik, tehát amit az ember nem bizonyos életkorig nem ismer meg, azzal később sokkal nehezebben találkozik. Számomra a dolog könnyebb volt, mert élt még így is, és a megnyilvánulásaira, a személyes jelenlétére lehetett figyelni akkor. Uh-huh. Tehát ami olyan motiváció volt, hogy igen, akkor meg kell vele ismerni.
Hát igen, az semmilyen se fogható, hogyha van egy személyes kapcsolat.
Igen, igen. Tehát ő jelen volt, hát akkor még a televízió nem volt különösebben jellemző, de jelen volt a rádióban, és hát azért persze nyilván ki hogyan nézte a világot, meg mit hallgatott, de hát azért nekem a 11 néhány éves koromtól kezdve az október 23-a körül a BBC magyar adásában, vagy a Szabad Európában rendszeresen elhangzó Egy mondat a zsarnokságról, az katartikus élmény volt. Tehát ha más nem, akkor ez fölhívta a figyelmet arra, hogy ilyest olvasni kell, mert aki ilyeneket tud kimondani, az nem akárki. És közben itt van köztünk, ami ugye szintén egy izgalmas kérdés volt, hogy milyen feszültség van, hogy egyfelől születik egy olyan vers, ami ennek az egész rendszernek az alapjait támadja meg, és tulajdonképpen költői értelemben izekre szaggatja, másrészt ezt a költőt a rendszer mint koszorús költőt, és mint a korszak legnagyobbját tudja ünnepelni. Aztán persze az ember később megtudta, hogy ez milyen álságos volt ez az ünneplés. Ugye, mert múlt az idő, de aztán kiderült, hogy mit enged meg a rendszer, hogy megengedi egy tanulmányának a közlését, de mikor az kötetben is megjelenne, a kötetet kinyomtatják, és utána nem tudom, 10 évre raktárba kerül. Ez a Szellemis erőszak című kis kötetre utalok.
Igen.
Ami tulajdonképpen csak 89-ben kerülhetett az olvasók elé. És addig dekkolt egy raktárban.
Igen, mert külföldi publikációit is korlátozták, tudom, hogy ott is voltak mindenféle nehézségek, finoman szólva. Igen. Gáspár, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, elszaladt velünk az idő, de azt gondolom, hogy nagyon kedvcsináló volt, amit mesélt, és szerintem akik nem ismerik, azoknak tényleg érdemes újra felfedezniük, vagy életükben először felfedezniük Illyés Gyulát, mert van tőle mit tanulnunk, és hát van tőle mit olvasnunk bőven. Én tényleg köszönöm még egyszer, hogy elmondta ezeket. Gró Gáspárral beszélgettem, József Attila Díjas irodalom történésszel, a Magyar Művészeti Akadémia művészet elméleti tagozatának levelező tagjával. Nagyon szépen köszönöm.
Minden jót, viszonthallásra, én is köszönöm.
Minden jót, viszonthallásra.